Én úgy érzem, mint rádiós újságíró, hogy ez a beszélgetés egy igen nagy, mondhatni királyi skalp egy újságíró számára, amikor Rózsás Jánossal beszélhet, a Gulág táborok túlélőjével, a Keserű ifjúság című könyv szerzőjével itt Budapesten egy konferenciának az estéjén. Rózsás János tinédzser korban esett fogságban. A szovjet hadsereg ébresztette egy erdei tisztáson. Kérem, hogy innen folytassa.
Hát most nem csak a tisztásról akarnék esetleg beszélni, hanem hogy kerültem oda a tisztásra. 1944. október 15-én Szálasi szélső jobboldali puccsal átvettem Magyarországon a hatalmat, és a magyar nemzete maradékát, hisz akkor már csak harmad része ország volt a kezében, a háború szolgálatába állította, és általános mozgósítást rendelt el. És mivel valamikor vezérkari tiszt volt, tudta, hogy a fiatalok nagyon komoly leventeki képzésben, katonai előképzésben részesülnek, 16 éves kortól mozgósította a leventéket is. No, és mint félig meddig kiképzett levente, úgy dobtak engem egy alakulattal a frontra. Természetesen, hát sajnos ez egy ironikus megjegyzés, a fronton való átkelésünk másnapján már is szovjet fogságba estünk, mert elvesztünk a parancsnokainktól, eltévedtünk az erdőbe, lefeküdtünk gyerekek aludni, hogy kialusszuk magunkat, és utána majd eldöntjük, hogy merre, mit csináljunk ebbe a nagy erdőbe. Közben jöttek szovjet katonák, ránk bukkantak, és fogságba estünk.
Puskalövés nélkül?
Puskalövés nélkül. Különben is a németek sajnos úgy eresztettek el bennünket, hogy adtak egy öreg első világháborús Mauser puskát 10 tölténnyel. Az ismétlő fegyverek háborújába egy lövetű puskát 10 tölténnyel adni, mit tudtunk volna csinálni, még ha ébren lettünk volna, és akkor se tudtuk volna a géppisztolyokkal fölvenni a harcot. Ez egy kalandor dolog volt, amiben minket kegyetlenül, irgalmatlanul beledobtak. Különben is az háború már elveszett. Miért kellett a magyar fiatalságnak egy részét, aki még a megszállt ország részen volt, miért kellett a háborút poklába, tüzébe beledobni? Viszont a szovjetek úgy fogadtak bennünket, mint fasisztákat, látták, hogy fiatalok vagyunk, ti önként harcoltatok a Szovjetunió ellen, és egyből háborús bűnösök lettünk. Hát nem volt hazánk a Szovjetunió, de mégis az ő szemükbe hazárulást követtünk. Hát ezt jogilag fejtse meg valaki, mindenesetre 10 évet kaptam örökös számüzetést, és abból keleken 9-et leültem.
Amikor bevetették a leventéket, akkor egyenruhát viseltek? Volt egyáltalán levente egyenruha?
Nem. Saját civil ruhánkba dobtak át a fronton. Ugyanis azt a feladatot kaptunk páncélöklöket, hogy jussunk el Somogy megyéből le a pécsi körzetbe, a Mecsek szerpentinjeire, és akkoriban onnan Jugoszláviából vontak föl páncélos egységeket Magyarország felé, mert nagy páncélos csata alakult ki Székesfehérvár térségébe. És a szovjetek utánpótlást indítottak útnak a harcok színhelyére, és hogy mi leventék, a Mecsek szerpentinjein lövöldözzük ki, amennyit lehet ezekből a páncélosokból. Hát ez egy őrült elképzelés volt, mert volt egy páncélöklöm, az kilőttem volna, és utána passz, semmi, hát egyáltalán, én nem is tudom, hogy egyáltalán mit gondolt a parancsnokság, mikor azt a 90, 16, 18, 19 éves gyereket a saját ruhájába felfegyverzetlenül, kiképzetlenül nekiindította a nagyvilágnak, átdobtak bennünket a fronton, méghozzá úgy, hogyha visszafordulunk, ellenségképp fogadnak bennünket és lőnek ránk, ha nem sikerül a fronton való átkelésünk. Szóval két pogány között őrlődött a magyar a második világháborúban. És ennek áldozata volt a magyar ifjúság egy része, a leventék, akiket a szovjetek letartóztattak, háborús bűnösként elítéltek.
De hát az elítélésig még egy út vezetett, út átvitt értelemben is, meg fizikai értelemben is, hiszen azt hiszem, hogy az elítélés az valahol másutt történt.
Természetesen a letartóztatásunkat az az ítélet követte, hogy azonnal agyonlőnek bennünket. És már kirendeltek a községből idős embereket, akik ásták az erdő szélén a gödröt, 60 hulla befogadására. De közben jött egy másik parancsnok, egy felettes parancsnok, és azt mondta, hogy Sztálin elvtárs utasítása, hogy nem szabad senkit bírósági végzés nélkül kivégezni, bíróság elé kell őket állítani. És ekkor következett 6 hetes vizsgálati fogság, aminél azt vártuk, hogy annyi haladékot kaptunk, hogy majd akkor lőnek agyon ítélettel, hát akkor mindegy. Na most, mivel minden egyes szovjet katonai alakulatnak megvolt a maga hadbírósága, nyomozóhatósága, voltaképpen úgy kell elképzelni, hogy ahogy hullámzott a front, úgy vittek bennünket ide-oda, hát aztán hol pincébe, hol istállóba voltunk, hol mindenféle mellékhelyiségbe, vagy ahova éppen annak a csapattestnek a letartóztatottjait vitték és tartották. Tehát 6 hetes kínlódás, vándorlás után mondták ki az ítéletet méghozzá megkönnyebbülésünkre, mert mi halálsítéletet vártunk, mert hallottuk, hogy az előző nap elítélteket hogyan végzik ki, oda hallatszott a géppisztolyropogás, és tudtuk, hogy az előző nap elítélteket végzik ki, tehát mi is azt vártuk. És amikor azt mondták, hogy Szibéria, akkor megkönnyebbültünk, mert az életben minden viszonylagos. De kérem, el kell most mindjárt mondanom, hogy kutatások, történészi kutatások szerint közel 100 000 magyart ítéltek el, hát életre, halálra, kit azonnal kivégeztek, de abból 4 000-en jöttünk haza. Hát mondjuk a 100 000-ből mindjárt 12-15 000-et halálra ítéltek, kivégeztek, így 80-85 000-en kerültünk munkatáborba. És abból 1953 és 1965 között összesen 4 000-en jöttünk haza életben.
Itt akkor van egy tisztázandó dolog, hogy azok, akiket elítéltek, azok más kategóriába tartoztak, mint az el nem ítélt hadifoglyok, ugye?
Igen, hát 3 kategória volt. Voltak a hadifoglyok, akiknek szintén nem sokkal jobb sorsa volt, mint nekünk, mert háború után, 45 nyarán Rákos és Sztálin megállapodtak egymással, hogy nem adják haza a magyar hadifoglyokat, hanem visszatartják jóvátételi kényszermunkára. Ezért a magyar hadifoglyoknak az túlélt lő zöme 48-49-ben jött haza, mert a háború után még 4-5 évig dolgoztatták, mint élő jóvátételként. Most a másik kategória, akiket a Málenki robotra hurcoltak el. Német ajkú, német nevű embereket szedtek össze a falvakból, városokból, körülbelül 120 000-et, és elvitték a Donmedencei szénbányákba, és ott dolgoztatták őket 3 vagy 5 évig. Hát azoknak a fele is elpusztult. Egyrészt a bányában olyan életkörülmények voltak, különben is a saját életkörülmények is szörnyűek voltak, és akkor annak is csak a fele jött haza. Tehát 3 kategória volt: hadifogoly, Málenki robotos, kismunkára elvittek, és az elítéltek. De mindegyikünk fölött a bizonyos gulág, a lágerek főhatósága rendelkezett. Tűnik, a lágerek főhatóságának a feladata volt, hogy az elítélt embereket szortírozza különböző frekventált munkahelyekre, bányákba, útépítés, vasútépítés, városépítés, tehát ahova munkaerő kellett, és ahol hát fogyóeszköz volt az ember, ahova utánpótlás kellett. Tehát ezért tartoztak a gulág fennhatósága alá a hadifoglyok is, meg a Málenki robotosok is, mert őket is szortírozták a munkahely szerinti szükségletnek megfelelően.
Itt rákérdeznék arra, hogy amikor a Málenki robot kategóriát említetted, akkor csak a német nevűek vagy németnek hitt kategóriát helyezted ide be, de hát gondolom, hogy magyarokat is vittek Málenki robotra.
No, természetesen, hogy az elv az volt, hogy a svábokat, tehát a németeket, mint hát úgy fogták, hogy Volksbundisták, ugye, azokat viszik el, de hát vitték Nyulat Bokrostól. Mert ugye a bíróra meg a jegyzőre bízták, hogy állítsa össze a névsort, és ha valakivel nem voltak jóba, hát akkor ugye az bekerült a névsorba. Mert különben egyébként nem csak ugye a Málenki robotra hurcoltak el, hanem 232 000 magyarországi svábot viszont kiutasítottak az országból, ők Ausztriába, Németországba kerültek. Tehát voltak éppen a magyarországi svábságot is, hát vitték nyugatra, keletre.
Jó, akkor folytassuk a személyes történetet. Tehát van egy 6 hetes síralomház gyakorlatilag, tehát az eljárás a végével kezdődik. Mert Általában egy eljárás végén szokott síralomház lenni, itt az első 6 hét volt.
6 hétig vártuk azt, hogy kivégeznek bennünket, mert tudtuk, hogy más kiút nincs, tehát mi mit tudtuk, hogy a Szovjet Bíróság hogyan rendelkezik felettünk. Na utána bevagoníroztak bennünket, mikor egy csomó embert elítéltek már, de ekkor már nem csak magyarok voltak, hanem frontmartalócok, meg más országból idehozott emberek, tehát már a vizsgálati fogságban is vegyesen voltunk egyebekkel. Na az elítélteket utána vagonszerelvényre tették, és vitték a Szovjetunióba, különböző börtönökbe, egészségügyi karanténba, ahol aztán összeállítottak a népsorokat, és vitték ki a deportáltakat munkatáborokba. Nos, én 45 februárjában az ítélet után kikerültem az odesszai börtönbe, onnan 6 hét múlva, mivel csak kis éves voltam, csak 10 évre voltam ítélve, azért engem Ukrajnába hagytak meg lágerekbe, tehát odesszai börtön után Nikolaj, majd Herson lágerében voltam még 2 évig. De akiket 15-20-25 évre ítéltek, azokat egyből vitték Távol-Keletre. Na most nekem még volt egy kegyelmi állapot, hát persze akkor is volt halálozás, de még nem ismertük a mínusz 50 fokot. Tehát Ukrajnában se volt jó dolgunk, de az éghajlati viszonyok azért még mindig másabbak voltak. És 46 őszén kerültem föl Észak-Uralba, erdőirtó táborba. Hát csak annyit mondok, hogy az első tábor, ahol voltam, ahova megérkeztünk októberben 1200-an, márciusban már csak 500-an éltünk. Olyan kegyetlen életkörülmények között kellett élnünk és dolgoznunk. Na most Észak-Uralba 2,5 évet töltöttem, utána lekerültem Kazaksztánba. Na most talán érdekesen elmondani, hogy az északi táborokból hogy kerültem én le viszonylag délebre. Not is mínusz 50 fok volt, szóval nem úgy kell az venni, kontinentális éghajlat volt mindenhol, de tessék elképzelni, hogy az északi lágerekben 48-ban hatalmas lágerlázadások voltak. 50-60 lágerben kitört a lázadás, tűnik orosz katonatisztek kerültek oda, meg mit tudom, micsoda, azok aztán megszervezték, és futótűzként terjedtek a láger lázadások. És akkor a veszélyes elemeket, akinek súlyosabb büntetése volt, vagy paragrafusa volt, meg ugye nem kaptam sokat, de azért súlyos ponttal kaptam, tehát a veszedelmesebb fasisztákat eltávolították az északi körzetekből, és levittek bennünket Kazaksztánba, Észak-Kazaksztán, Dél-Szibériát, szóval, de minden esetre a veszélyes zónából eltávolítottak. Én ezen csak azért mosolygok, lehet, hogy a rádión keresztül is érződik, hogy én nyomorult 18 éves kis Levent, tehát akkor már 23 éves voltam, arra már 5 évet letöltöttem, de hogy én, aki életemben még egy bogarat se ütöttem agyon, a legveszedelmesebb elemekkel együtt ellettem az északi táborokból távolítva, és így kerültem Kazaksztánba. Ott töltöttem 4 évet a kazaksztáni sivatagba, és ott ért Sztálin halála, és ugye így elmaradt az utolsó évnek a letöltése, meg elmaradt az örökös számüzetés. Hanem hazengedtek bennünket. Na, ez se volt olyan egyszerű. Szabad legyen, akkor megérdemli a nevét, kiejtsem, Adenauer kancellár. Amikor meghalt Sztálin, utódaitól követelt, hogy neki nagyon sok németje maradt ott Szovjetunióba. Kérte vissza a németjeit. És akkor a szovjetek kezdték a még élő németeket összekapirászni a lágerekből. De mivel a németek, mint külföldi állampolgárok sorra kerültek, erre akkor a románokat, lengyeleket, magyarokat szintén kezdték összeszedni. Tehát Adenauer vakart ki bennünket voltak éppen a Szovjetunióból, tehát a németek uszájába. Igaz, hogy a németek miatt kerültünk ki, de a németek uszájába kerültek haza azok, akik túlélők voltak. És aztán itt kell elmondani egy szomorú dolgot, mert azt is el kell mondani, mikor megérkeztünk a gyülekező helyre Lembergbe, a birodalomból akkor 1500-at szedtek össze, nem mindenkit, hanem az első szállítmány 1500 volt, később 55-ben jöttek haza a továbbiak. Akkor azt mondták az oroszok, hogy úgy készüljünk, hogy néhány héten belül átadnak Magyarországra. 5 hónapot kellett várnunk, mire hazaadtak, mert azt mondták, hogy a Rákosi elvtárs azt mondta, hogy nem veszi át ezt az 1500 fasisztát, mert nem garantálja a szocializmus felépítését, ha ilyen fasisztákat zúdítanak rá az országra. Könyörgöm tisztelettel, 8-10 évet leült emberek akiknek más vágyuk nem volt, mint hogy még egyszer szülőföldjüket lássák, és a lágerban megtanulták a szovjet tisztparancsolatot, akkor majd idehaza tőlünk félni kell. És Moszkva utasítására vett át bennünket Rákosi. Hát a fogadtatás idehaza az AVH-sok részéről, akkor ennek megfelelő volt, mondanom se kell. Nyűsítő kutyák, kibiztosító géppisztolyok és egyebek. Így fogadott bennünket a szülőhaza, hát nem a család, hanem a magyar haza a határon.
A könyveidben említed, hogy levelezés nem volt, természetesen csomagküldés sem volt, de itt nem is ezen van a lényeg, hanem a levelezésen azon, hogy a foglyok éveken keresztül nem tudták, hogy mi történik odahaza, sem a társadalommal, sem pedig családjaikkal.
Na most, a hadifoglyok két év után levelezhettek, a málenki robotosok is levelezhettek, és a belhonosok is levelezhettek, csak a külföldiek, tehát a németek, a magyarok, a bulgárok, lengyelek, tehát külföldi állampolgárok, mi nem levelezhettünk. Tehát a mi büntetésünk abban is súlyos büdő volt. Magyaroknál viszont az volt, hogy Rákosi lemondott rólunk, leírtak bennünket, és igyekezték a családoknál elérni azt, hogy holtán nyilvánítsanak bennünket. Az én szüleimet is felszólították, de ők azt mondták, hogy nem nyilvánítanak engem holtán, mert vagyontalanok vagyunk, és ők még hisznek abban, hogy élek. Hát persze nem volt az olyan biztos, de egyszerűen mi Magyarországon le voltunk írva a rendszer által. Tehát ezért is nem szívesen vett át bennünket Rákosi, már egy olyan kontingens volt, akivel ők már nem is számoltak. És nekünk az volt a borzasztó, hogy amikor hazajövő 9 év után robog a vonat Nagykanizsa felé, és nem tudom, hogy a családom számára hogyan ért véget 9 évvel azelőtt a második világháború, ki él a családból, a szörnyű szovjet megszállást hogyan élték át, egyáltalán a kommunista rendszer alatt hogyan élnek, mind élnek. Tehát még ez is nyomasztó volt a számunkra. Először nyomasztó volt az a tudat, hogy én megyek örökös számzetésre, és sose térhetek haza hazámba, de amikor jöhettem haza, akkor még az a tudat, Uramisten, mire jövök haza, és mi vár engem itthon, és vár engem valaki. Tehát ezt emberileg épp ésszel feldolgozni, Istenbe vetett hit nélkül nem lehetett volna. Fiat voluntas tua, legyen meg a te akaratod.
Igen, itt most arra kéne visszakanyarodni egy picit, hogy milyen egészségi állapotban élted meg, élted át a gulágot, és hogy volt-e, akik segítettek?
Igen, hát az az igazság, hogy voltak a lágerban nehezebb és könnyebb időszakok. Hát másképp túl se lehetett volna élni. De volt olyan időszak, amikor hát a haláltól csak Isten tudja, mi választott el, mert hiszen amikor az orvos bejött a kórterembe, és jelentették, hogy meghalt az egyik beteg, akkor rám mutatott, és azt mondta, hogy ez lesz a következő. Tehát gyakorlatilag több súlyos betegségen estem keresztül, de a Jóistennek úgy látszik szándéka volt velem, mert túléltem. Na most az a helyzet, hogy valahogy a Jóisten mindig küldött valakit, mert én elég gyámoltalan voltam, se lopni, se hazudni nem tudtam, szóval nem voltam valami élelmes típus, de mindig akadt valaki, aki pártul fogott engem, és ugye meg kell említenem itt egy orosz ápolónőt, aki abban a szörnyű táborban, abban az erdőtó táborban megmentette az életemet. Külön könyvet írtam Dúszja nővér címen, arról az orosz ápolónőről, aki engem az életbe visszahozott. Nagyon sok nevet megjegyeztem, nagyon sok adatot hazahoztam a fejembe, de pontosan annak az ápoló nőnek csak a Bece nevét tudom, aki az életemet megmentette. Később, mikor Szolzsenicinnek megírtam, hogy megírom a Dúszja nővér történetét, akkor azt mondta, hogy írjam meg az adatait, ő fölkutatja nekem. Ez a 60-as évek elején volt, tehát akkor talán még élhetett volna, hát most már talán 100 éves lenne szegény, ha élne, de meg kellett írnom Szolzsenicinek, hogy nem tudok más, csak a Bece nevét, semmit nem tudok róla. Én olyan súlyos beteg voltam, hogy csak a Bece nevét jegyeztem meg, pedig neki köszönhetem az életemet.
Az utóélete a táborlakóknak, a gulág túlélőinek van olyan izgalmas és keserű, mint maga a tábor élet és a kényszermunkatáborok, néhány szót az utóéletről, az utóélet küzdelmeiről, hiszen küzdelem volt valójában.
Igen, hát ugye, ahogy a mesében van, hogy hazatértek, boldogan éltek, míg meg nem haltak. De sajnos idehaza a rendszer minket gyanakodva fogadott, másodrendű állampolgárként kezelt. Tehát nem azt mondom, hogy a családba probléma volt, vagy a közeli rokonságba, vagy a, esetleg netán a baráti körbe is.
De volt olyan is rengeteg.
Volt olyan is, aki elfordult, és nem ismert meg is ehhez hasonlók, de a hivatalos bánásmód az meglehetősen elutasító volt, továbbtanulási lehetőség, munkalehetőség, meg a későbbiekben a szovjetek átadták az iratainkat, és akkor büntetett előéletűnek minősültünk, mindaddig, amíg Moszkvából a 60-as években személyre szóló kérvényezés alapján meg nem kaptuk a rehabilitációs igazolást. Természetesen, hogy idehaza a hivatalos szerveknek a bizalmatlansága továbbra is fennállt velünk szembe, de akkor már nem lehetett egy iparigazolványt, nem lehetett egy útlevelet megtagadni, nem lehetett egy gépjárművezetői jogosítványt megtagadni, tehát ennyi könnyebbségünk volt, de viszont 1989-ig nem hivatalos, nem észrevehető, de rendőri felügyelet alatt voltunk.
Többes számot említesz, és tudom, hogy igen sok sorstársadnak segítettél azzal a nyelvtudással, amit sikerült megszerezni a késő tínédzserkorban és a 20-as éveidben.
No igen, az a helyzet, hogy hát én jól megtanultam oroszul írni, olvasni, bújtam a könyveket, és akkor hazajöttem, és idehaza oroszból felsőfokú nyelvvizsgát tettem, tolmácsvizsgát tettem, és amikor megnyílt a lehetőség a 22. szovjet pártkongresszus után, 1961 után, először megírtam a saját rehabilitációs kérvényemet Moszkvába, és mikor megküldték, akkor akit csak utolértem, bajtársak közül, mindenkinek megírtam, és 89 után pedig a eltűntekkel kapcsolatban a hozzátartozók nevébe kutatóleveleket. De ezeket még mind a mai napig is írom, és rendkívül öröm a számomra, hát ugye öröm, hát 60 év után megtudni azt, hogy milyen körülmények között halt meg a hozzátartozó, ez nem annyira öröm, de mégiscsak a családnak egy megnyugvás, voltaképpen akkor volt eltemetve valahol messze idegenbe a szeretett fiú vagy testvér, vagy apa, amikor megbizonyosodtak felőle, hogy mi történt vele, mi lett a sorsa.